kalazanci Szent József. Élt 1557-től 1648-ig. A Magyarországon jelenleg is tevékeny, iskolákat fenntartó piarista rend az idén ünnepelte alapítója születésének 450. évfordulóját. Kalazanci Szent József, ahogyan rendjében nevezni szokták, Kalazancius, Spanyolországban született. Itt élte le életének első 35 évét. Életének második szintere Róma volt. Itt élt 56 évet, és itt halt meg 91 éves korában. Szülőhelye Peralta della Sal egy bárói birtok volt. Édesapja Pedro Calazans, Peralta bárói megbízottja. Szülőhelyének földjei nagy rész szárazak. Termékei tipikusan mediterrán termékek. Gabona, szőlő, olajbogyó. Mintegy 1000 méterre a városkától három forrás fakad, amelyek sótartalmú vizei hatalmas, sós, ráncszerű táblás területet alakítottak ki. Ezt a sót kitermelték, innen a Peralta név mellett a della Sal jelző. A sót Katalóniába és Franciaországba exportálják. Tülei kisnemesek voltak, de mivel ebből megélni nem lehetett, keményen dolgoztak. Apja kovácsmester volt. Minden bizonnyal köztiszteletben álló személy volt, mert a községi tanácsnak is tagja volt. A családnak elég sok földje lehetett, sólepárló helyjel is rendelkeztek. Nem voltak gazdagok, de jó módban éltek. Nem voltak anyagi problémáik. A szülők 5 leánygyermeküket házasították ki, hasonló társadalmi rangú ifjakhoz adták őket feleségül. József tanulmányainak a költségeit is a szülők viselték. Még 2 fiú testvére volt. Ő volt a családban a legkisebb gyermek. Gyermekkoráról későbbi visszaemlékezésekből tudunk. Rendtársai így emlékeznek. Egy alkalommal, amikor engem és más fiatal szerzeteseket buzdított, elmesélte, hogy kicsi gyermek korában különböző ájtatosságokat végzett. Elimádkozta Szűz Mária kis zsolozsmáját, más imákat is mondott, de leginkább a Szent József füzért. Azt is magától József atyától hallottam, hogy édesapja és édesanyja Isten félelmére és jó viselkedésre tanították, és szülei nagy gonddal nevelték, nehogy rossz társaságba kerüljön. Generális atyánk, egy vele egykorú tanulótársa mesélte el nekem, hogy József atya gyermekkora Isten félelemben telt el, és nem átlagos, középszerű életszentség jellemezte. Gyakran végzett ájtatossági gyakorlatokat, és a vele egykorú társait Isten félelemre és keresztény jámborságra buzdította. A sok év távolából való visszaemlékezések torzíthatnak is. Egy szentnek már a gyermekkorát is bearanyozhatják a későbbi szentnek a vonásaival. A szentekről való modernebb szemléletnek sincs föltétlenül igaza, amikor minden szentségre utaló jellemvolást ki akar írtani a szentek gyermekkori életrajzából, és mindent pusztán pszichológiai törvények által akar leírni. Az életszentség útja rögös, meredek út, de főleg későbbről visszatekintve meg lehet benne látni a gondviselés irányítását, a nagyobb ívű folyamatot is. Beleférnek a szentek életébe is a megtorpanások, a botorkálások, és még inkább a nekirendülések és a szárnyalások. Egy másik kedves gyermekkori történet egy kortársától. Földie voltam, és vele nagyjából egykorú. Egy alkalommal elment hazúról, kiment a faluból egy kis késsel vagy tőrrel a kezében. Amikor megkérdeztem tőle, hová megy, azt válaszolta, megyek, megölöm az ördögöt, mert az Isten ellensége. Életrajzírói kiszínezték ezt a történetet, megtoldották azzal, hogy meglátta a gonosz lélek árnyékát az ágak között, és felmászott az olajfára, azonban az ág letörött alatta, sebesülten tért haza. Ezt is olvassuk a róla való visszaemlékezésekben. Kis szentnek hívták, mert minden nap úgy ment iskolába, hogy előtte imádkozott, amiért tanulótársai kigúnyolták. Az elemi iskolát szülőhelyén végezte, és mivel látszott rajta az érdeklődés és a tehetség, a néhány kilométerrel arrébb fekvő nagyobb városkába ezt a díjába küldték, hogy a Trinitárius Atyák iskolájában elsajátítsa a humán tudományokat, és megtanuljon latinul. Édesapja, miután Juan, az elsőszülött fia meghalt, végrendeletében Pedro nevű fiát jelölte meg örökösének. Ebben meghagyja neki, hogy gondoskodjon József tanítatásáról. Bízva abban, hogy klerikus lesz, adjon neki elegendő örökséget, hogy a papi rendet fel tudja venni akkor is, ha nem lenne elegendő javadalma. 3 évet tanul ezt a díjában, 14 éves korában ment egyetemre, Leridába, azzal a szándékkal, hogy pap lesz. Istennek minden teremtményével terve van, különösen az ő saját képmására teremtett emberekkel. Ha valaki odafigyel erre az isteni tervre, a Jézus követve az ő tápláléka is az, hogy keresse és megvalósítsa az Atya akaratát, akkor Isten nagy dolgokat tud végbevinni általam. Kalazanci Szent Józsefben ki tudott teljesedni az isteni akarat. Végül egy szerzetes rendet alapított, amely a 3 alapfogadalom, a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség mellett külön fogadalommal kötelezi el magát az ifjúság tanítására, nevelésére, ezt tekinti fő munkálkodási területének. Életének eseményeit, a vele történteket úgy is felfoghatjuk, mint az erre az Isten által számára kitűzött célra való felkészülést, felkészítést. A tanár, a nevelő egész személyiségével nevel. A személyisége az oktató-nevelő munkában a legfontosabb eszköze. A személy az, aki magába foglalja a különféle hatásokat, tapasztalatokat, ismereteket, ezeket önmagába építi, szüntelenül formálódik, alakul. Jó esetben maga is alkalmassá válik mások alakítására, formálására. Kalazanciust nagyon sokféle tapasztalattal ajándékozta meg Isten. Kanyargós utakon vezette, míg eljutott élete fő művének a felismerésére és megvalósítására. Tanúságos ezért nekünk is végigkísérni útján, hogy milyen társadalmi és egyházi viszonyok között, milyen szellemi légkörben ismerte föl igazi hivatását, hogy az övére figyelve mi is világosan felismerhessük a saját hivatásunkat, azt, hogy tőlünk mit vár Isten. Vessünk ezért egy pillantást, mielőtt életútján tovább kísérnénk abba a korba, amelyben élt. Gyermekkorának az évei a nagy nyugati egyházszakadás, a reformáció kibontakozásának és Európában való elterjedésének az idejére esnek. 6 éves, amikor befejeződik a trienti vagy más megnevezéssel a trentói zsinat. A katolikus egyház ezen a zsinaton néz igazán szembe saját magával és a kornak a kihívásaival. Megfogalmazza újra a saját hitét, és elszánja magát a megújulásra, amely már régóta időszerű volt. Elkezdi az újításokat megvalósítani. Protestáns történészek ezt a kort az ellenreformáció korának nevezik, katolikus történészek inkább a katolikus megújulás koráról beszélnek. Ennek a nagy reformtörekvésnek megújító szándéknak lesz a munkása Kalazancius is. Egyetemi tanulmányait 1571-ben kezdi, abban az évben, amikor az 5. Szent Pius pápa által szövetségbe tömörített keresztény seregek győzelmet arattak a török felett a korintoszi öbölben található Lepanto közelében. Ennek a pápának az idején a trienti reform folyamat már komoly lépésekkel halad előre. A teológiát Kalazancius ebben a megújulás gondolatától áthatott szellemben végzi, de még nem szemináriumban. A szemináriumokat éppen a trienti zsinat határozata nyomán majd csak később állítják fel. Így nem egy védett, zárt környezetben tanul, hanem egy forrongó, lázongó diák környezetben. Megtapasztalja a testi kísértést, a szerelmet, és a házasság lehetősége is felmerül előtte. Hogy hozzájáruljon tanulmányai költségeinek az előteremtéséhez, dolgozik is. Titkári munkát vállal egy fiatal hölgy mellett, aki szegről végről rokona. Ez a hölgy belé szeret, lehet, hogy benne is megmozdulnak az érzések, ő azonban továbbra is a papságra szóló meghívást tartja erősebbnek. A szerelmet ettől való eltérítésnek, ezért inkább otthagyja ezt az állást, sőt, még radikálisabban elhatárolódik ettől a kísértéstől, a városból is elmegy, egy másik egyetemen folytatja tovább tanulmányait. De nem nyugodhat meg, hivatásának újabb próbát kell kiállnia. Meghal bátyja és édesanyja is. Megszakítja tanulmányait, hogy atya mellett legyen. Mivel meghalt a második fiú örökös is, atya azt szerette volna, ha életben maradt egyetlen fia viszi tovább a Kalazancius nevet. Azt akarta, hogy nősüljön meg. Ez a hivatásban való újabb elbizonytalanodást hozott számára. Talán akkor tett rosszul, amikor elhagyta azt a nőt, aki szerette. De lelke mélyén továbbra is hallja Isten papságra való hivatását. Valószínűleg ez a feszültség is hozzájárulhatott, hogy súlyosan megbetegedett. Mialatt életéért küzdött, fogadalmat tett Máriának, hogyha felépül, folytatja a papsághoz vezető utat. Ez a betegség atyát is jobb belátásra bírja. Nem állít tovább akadályt fia hivatásának útjában. Folytathatja tovább tanulmányait, és végül egyházmegyéjének, Urchelnek a püspöke 1583. december 17-én 26 éves korában pappá szenteli. Amíg a papságig eljutott, sok városban tanult. Bejárta fél Spanyolországot, sokféle tapasztalatot szerzett. Ugyanezt történt vele pappá szentelése után is. Amíg Rómába kerül, sokfelé megfordul, több püspöknek is a szolgálatába áll. Sok kényes, felelősségteljes feladatot bíztak rám. Mindezeket a trienti zsinaton elindított megújulás szellemében igyekezett elvégezni. Ezek a munkák teljesen kiérlelték személyiségét. szerzetességről is sokféle tapasztalatot szerzett már eddig is, amiket majd később saját szerzetesi életében hasznosítani fog. Közelebbről megismerte már korábban a trinitáriusokat, ezt a fogolykiváltó szerzetes rendet, amely iskolát is fenntartott. Ferenceseket, a jezsuitákat, akiknek egyetemi tanulmányai idején a kollégiumában tanult egy ideig. Az első püspök, akinek a szolgálatába lépett, eredetileg domonkos szerzetes volt, és püspökként is szerzetesi életet élt házanépével. Kalazancius életének a forrásaiból az bontakozik ki, hogy már itt is kapcsolatba került a tanítással, mert minden bizonnyal rábízták a püspökségen dolgozó apródok, fiatalok képzését. A trienti zsinat határozataihoz tartozott a régi szerzetes rendek megreformálása. Ennek útja a kényesebb esetekben alapos hetekig, hónapokig tartó vizitáció volt, amelynek során végig beszélgettek minden szerzetessel, és keresték először az esetleges visszaélések megszüntetésének a lehetőségeit. Előző püspökének halála után egy másik püspök szolgálatába szegődött, akire rábízták a híres Montserrat hegyén található bencés kolostor vizitációját. A feladat elvégzéséhez azt követően láttak hozzá, hogy az előző püspök vizitáció közben a kolostorban rejtélyes körülmények között meghalt. A vizitáció alatt Kalazanciust is, és rajta keresztül a püspökét is halálosan megfenyegették. Valóban püspöke hamarosan rosszul lett, és meghalt. Alig hagyta el Kalazancius a kolostort, utolérte a hír, hogy a vizitáló bizottság királyi megbízottja is meghalt. Három rejtélyes haláleset. Úgy látszik, az ott élő, eredeti eszményüktől eltávolodott benci szerzetesek között nem csak a pozitív benedeki hagyományok éltek tovább, hanem azok az emlékek is, hogy Szent Benedeket kétszer is meg akarták mérgezni. Egyszer saját szerzetesei, másodszor egy külső ellenségem. Kalazancius itt újra szembe találja magát a gonosszal, akiről a Szentírás azt mondja, hogy gyilkos kezdettől fogva. Láttuk, már gyermekkorában felvette ellene a harcot, és az előre megsejtvén, hogy ez az ember még sok lelket fog karmai közül kiszabadítani, őt is el akarta tenni lábalól, és sokáig akadályozta abban, hogy rátaláljon igazi hivatására. Isten azonban a rosszból is jót tud kihozni. Az őt szeretőknek mindent a javára fordít. Így lettek ezek a negatív tapasztalatok is értékesek Kalazancius életében, mert világosabban kirajzolták előtte azt a keskeny ösvényt, amelyen járnia kell. A gondviseléstől egy kis időt kapott arra, hogy beteg édesapja mellett lehessen, és elkísérje őt az örök élet küszöbéig. Miután édesapját eltemette, saját egyházmegyében lett káptalani titkár és szertartásmester. Mivel az egyházmegyének még nem volt püspöke, helyette a káptalan kormányzott. Itt gyakorlatot szerzett egy nagyobb intézmény ügyeinek az intézésében, az istentisztelet megszervezésében, iratok megfogalmazásában és az anyagiakkal való gazdálkodásban is. Ez az egyházmegye a Pireneusok hegyei között terült el, Franciaország határához közel. A hugenottáknak, a franciaországi kávinistáknak bejárása volt erre a területre, akik gyakran még a hegyek között könnyű búvóhelyet találó rablókkal is szövetkeztek. Ezek szinte akadálytalanul garázdálkodtak, fosztogattak, és gyilkoltak le embereket nem csak utak mentén, hanem fényes nappal városok utcáin is. Káptalani titkárként, majd később püspöki helynökként az emberek megvédésével is törődnie kellett. Neki is volt puskája, és másoknak is fegyvereket osztott ki. Az új püspöke is szerzetes volt. Korábban jezsuita szerzetes, majd később kartaúzi. Püspöki hivatalban titkárként dolgozva Kalazancius ismét tanítói feladatokat is ellátott a püspök apródjai között. Ezt követően 2 évig volt püspöki helynök. Sokat járta egyházmegyéjét. Az önző, kényelmes élethez szokott egyháziak részéről is fenyegetésben részesült, miután kilátásba helyezte, hogy rendeleteinek a megszegőire kiközösítés vár. De nem hátrált meg. Többször szembenézett már a halállal, nem volt veszíteni valója. Keresztül vitte, amit helyesnek ítélt. Az éppen 33. évében járó fiatalember teli volt energiákkal, fizikai erejének is a teljében volt. Egyik útján találkozott egy kétségbeesett emberrel, akinek a szamara belecsúszott egy mocsárba, és az sem káromkodásokkal, sem ütlegelésekkel nem tudta kimozdítani onnan. Kalazancius ágakból pallót csinált, és kihúzta. Az elképett embernek pedig nyugodtan elmagyarázta, hogy a káromkodás és az ütlegelés nem segít. Ha legközelebb nehéz helyzetbe kerül, inkább őrizze meg lelki nyugalmát, és maga is rájöhet a helyes megoldásra. Egyszer egy kényes esetben békebíróként is eredményes volt. Egy Rómeó és Júlia történet volt spanyol módra. Egy fiatal ember elrabolt egy lányt, és a két család fegyveresen készülődött egymás ellen. Az ügyről II. Fülöp király is tudomást szerzett, aki az urheri püspök beavatkozását kérte. Ő egykori titkárát, jelenlegi helynökét küldte ki, hogy akadályozza meg a véres összecsapást. Kalazancius tekintélyével, még inkább békét kereső személyiségével elérte, hogy a két család kibékült egymással. Kalazancius egy bizalmas barátja mesélte később a következő esetet, amit tőle személyesen hallott. Egy éjszaka úgy tűnt neki, hogy Rómában van, és egy csoport gyermeknek prédikál, akik mintha angyalok lettek volna. Arra tanította őket, hogyan kell keresztény módon élni. Majd megáldotta és hazakísérte őket házukig, miközben, mintha angyalok csatlakoztak volna hozzá, hazakísérni a gyermekeket. Nem sokat törődött a látomással, fantáziálásnak képzelte, és a következő reggelen arra gondolt, hogy butaság az egész, hiszen sohasem akart Rómába menni. Néhány héttel később azonban egy belső hangot kezdett hallani, amely azt mondta neki, József, menj Rómába! Menj Rómába, József! Más visszaemlékezés szerint többször is hallotta ezt a Rómába hívó hangot. 34. életévének a betöltése után egy konkrét megbízatás indította útnak Róma felé. A püspököknek már akkor is bizonyos időnként látogatásokat kellett tenni Rómába, hogy beszámoljanak egyházmegyéjük helyzetéről. de a király ezt akkor megtiltotta a püspököknek, hogy személyesen menjenek ilyen ad limina látogatásra. Így püspöke maga helyett helynökét, Kalazanciust küldte. Közben megszerezte a teológiai doktorátust is. Így érkezett Rómába 1592. februárjában. Azzal a szándékkal utazott, hogy hamarosan visszatér Spanyolországba, de soha többé nem látta viszont szülőhazáját.